Mai vendégem Nacsa Olivér, humorista, producer. Hogyha már szóba hoztad ezt a mindig minden, vagy régebben minden jobb volt, te osztod ezt egyébként? Tehát ezt egy ilyen, nagyon sok értelmiség gondolja, hogy ez a korunk, amiben vagyunk, ez egy ilyen szép lassú haláltánc, vagy válság, ez akármilyen területről is jön az illető.
Ez azért nehéz kérdés, mert hogy csak hogy valami pozitívat is mondjak, például a mesterséges intelligenciáról, lehet, hogy például a gyógyászatban, a rákgyógyításban, a kutatásban ez egy fantasztikus előrelépés, ez egy fantasztikus technika lesz. Tehát lehet, hogy el fogunk bizonyos területeken viszont olyan sikereket és olyan eredményeket érni, amelyek enélkül nem születhettek volna meg, vagy sokkal évtizedekkel később akár. Tehát, hogy én nem vagyok ellene semminek, meg nem vagyok, nem azt mondom, hogy igen, én egy ilyen régi vágású, de én 15 éve is ilyen voltam. Szóval én nagyon az egyik kedvenc filmem Woody Allennek az Éjfélkor Párizsban című film, ami hát ugye arról szól, hogy mindenki egy korábbi korba vágyik vissza abból a korból, amiben élt. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy hát bezzeg régen minden jobb volt, és aztán a vége az, hogy tulajdonképpen ez nem igaz, tehát örülni kell éppen annak, amiben vagyunk, és abból kell kihozni a legjobbat, meg a maximumot. De én egy ilyen régi vágású figura vagyok sok szempontból. Én nagyon szerettem az értékeset, nagyon szerettem az értékeket őrizni, ezért csinálok nagyon sok olyan dolgot, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és ami örök. És a zene például a bizonyos tekintetben ilyen, a klasszikus zene. És például itt van az operett műfaja, amivel azt gondoltam, hogy nekem dolgom van, hogy miért én gondoltam ezt, nem tudom, 13-14 évvel ezelőtt, hogy valamit kellene csinálni, mert olyan szörnyű nyomokat hagyott a műfajon a kommunizmus, meg a szocializmus. Hát ugye egy kicsit, ha kitekintünk, csak összefoglalva, hogy az operett miről szól, alapvetően grófokról, bárókról, arisztokráciáról, ugye a legtöbb operett az eleganciáról szól.
Hát ez meg a szerelemről, meg ennek szerelemről. Az idealizált.
De az akkori eszményképpel ugye ez nyilván az arisztokratikus történetek ellenkeztek, tehát próbálták ezt elnyomni, egy ilyen vásári komédiává zülleszteni, hogy hát ez legyen inkább a nép műfaja, ez egy kicsit ilyen, kicsit laza, meg nem tudom én, és közben nekem nagyon sok előadást volt szerencsém látni a világ különböző pontjain, és mindig azt láttam, hogy ezt valahogy az operával, opera mellett játsszák, vagy az operával, operához közel játsszák, és a világ legnagyobb operistáinak a repertoárján ott voltak Lehár Ferenc és Kálmán Imre fantasztikus dallamai és művei.
Most csak a zenei előadásokra gondolsz, vagy akár a színházi megvalósításra is?
Én színházra is gondolok, tehát én láttam színházban is, Bécsben.
Akár mondjuk a modern operett rendezésekre? Mondjuk, amíg Németországból
igen,
jön, vagy...
Igen, abszolút, és abszolút operai keretek között játsszák. De hogy azért Kálmán Imre és Lehár Ferenc mondjuk munkásságát, aki ismeri, és mondjuk kicsit behatóbban ismeri. Például láttam a Műpában pár éve egy fantasztikus előadást, a Lehár Ferenc Mosolyországa című darabját, a Sánkhályi Operával egy közös koprodukcióban. Hát a Mosolyországa az zeneileg az egy konkrétan egy operai mű. Tehát abban minden egyes zenei elem és minden egyes zenei betét az egy operai szintű mű. Ugye az operetthez operai hangtechnika, operai hangmagasság szükséges, tehát nem tud, csak aki operát tud énekelni, az tud klasszikus operettet énekelni. Azt sem sokan tudják, hogy Puccini Lehárnak rajongója volt. Tehát, hogy ő többször azt mondta, hogy szerencse, hogy nem operákat ír, és nem Olaszországba született, mert akkor most ő lenne a legnagyobb konkurenciája. Tehát ő rajongott érte, nagyon jó kapcsolatban voltak, ott volt bemutatóin. Tehát ezt egy picit helyre kellett tenni szerintem Magyarországon, és amennyire az osztrákok kicsit magukénak akarják tudni Kálmán Imrét, Lehár Ferencet, ugye hát akkor
Emerich Kálmán.
Történelmi viszonyoknak megfelelőnél Bécsben éltek, ott alkottak, de hát ugye az a monarchia része volt, és a Bécs volt ilyen értelemben a klasszikus zene központja, de hát azért rengeteg magyar, a legtöbb dologban van zene, magyar zenei, népzenei motívumok vannak. eszembe jut a Lehár Ferencnek például a Cigány szerelem című műve, vagy Kálmán Imre, vagy a legnépszerűbbet, mondom, a Csárdás királynő, ebben rengeteg-rengeteg magyar népzenei motívum van beépítve. És ezeket a világ minden pontján ismerik, a mai napig a világ összes nagy opera éneke, legnagyobb opera énekesei is énekelnek operett Lehár és Kálmán betéteket. Szóval, és amikor azt gondoltam, hogy lehetne ezt egy kicsit újra gondolni, újra pozícionálni, és visszaadni ennek a pompáját, visszaadni ennek az eleganciáját, akkor pont Bécsben láttam egy koncertet a Schönbrunnban egyik nyáron, ahol Placido Domingo énekelt Anna Netrebkóval, és ott Lehár Kálmán áriák is elhangzottak, és akkor azt mondtam, hogy meg kéne ezt csinálni, hát itt van ez a csodálatos budai vár, ez a gyönyörű környezet, az Oroszlános udvar, ami hát adja magát, és egy zárt tér, nincs a közelben ugye lakóvezet, és hát ez egy olyan impozáns helyszín lenne, ami pont ezt a pompáját, ezt az eleganciát vissza tudna adni a műfajnak, és akkor gondoltunk egy nagyot Vadász Dániel barátommal, és azt mondtuk, hogy ezt elkezdjük csinálni, és hiszünk benne, és megyünk előre, és hát ennek most már 12 éve, és hát eljutottunk odáig, hogy ma az egyetlen olyan zenés színházi esemény, ami televízióban, főműsoridőben látható, és az augusztus 20-ai állami ünnepség sorozatnak ez a záró programja a Duna csatornán, ami hát egy óriási dolog, és ugye augusztus első hétvégén van mindig minden évben a koncert, és hát tényleg azt mondhatom, hogy ahogy meghirdetjük, tulajdonképpen egy hét alatt elmennek a jegyek, és az emberek jönnek elegánsan felöltözve egy nyár este oda, följönnek a budai várba, ami csodálatos, ráadásul most ugye a Hausmann program keretében visszaépítik az eredeti formáját, fogja megkapni a budai vár, tehát a második világháború előtti épületek lesznek láthatóak eredeti formájukban, ez egy óriási, szerintem ez egy világszinten is egy egyedi vállalás, és azt hiszem, hogy ez egy csoda lesz. Úgyhogy az ember csak ámul, mikor ott sétál, és ott megjelenik, megelevenedik ez az egész hangulat, és azt hiszem, hogy ha mondhatom, akkor ezt a küldetést is, és ez is olyan dolog, amit én olyan dolgokat szeretek csinálni, ami nincs másik, vagy nincs könnyen beazonosítható, hogy ebből csak ez van. És ez is egy olyan dolog lett, én azt hiszem, ha mondhatom ezt, amit most már tudnak róla az emberek. Tehát tudják, hogy ez van, tudják, hogy ez mi. Szeretik nagyon-nagyon-nagyon jó nézettséggel. Tehát amilyen televíziós nézettségek vannak évről évre, a Palota koncert mindig tartja magát, és olyan gyönyörű számokat hoz. Tehát ezt az emberek szeretik, ezt az emberek megnézik. Nekünk pedig egy óriási büszkeség, hogy ezzel egy kicsit azt hiszem, hogy helyre tudtuk ezt a műfajt, egy picit billenteni, hogy helyre tudtuk tenni. Legalábbis nagyon sok sebet és sérülést be tudtunk gyógyítani, amit az a 40 év kommunizmus okozott így, annak a lenyomata okozott így a műfajon.
És arról a verzióról mit gondolsz, amikor a, nem tudom, ilyen Kaposvár és egyéb színházak, milyen társadalmi, politikai dologról beszélnek az operettek kapcsán, itt a Mohács Jánosnak volt egy ilyen, nem tudom, híres hírhet Csárdás királynő rendezése, nem tudom, hogy ezt láttad el, mert hogy tudsz erről a jelenségről. Én egyébként nagyon szeretem ezt, amikor
igen,
egy látszólag lájtos, nagyon könnyű közeggel mondanak el súlyos dolgokat. És az nem feltétlenül mindig csak irónia. Irónia is, meg más is.
Én nem szeretem, azért nem szeretem, mert nyilvánvaló, hogy vannak olyan klasszikusok, amihez nagyon nehéz hozzányúlni. Hát egy Varázs Fuvolát a világban nem tudom én hány helyen, hányszor, hányféleképpen játszottak. Nem tudom, hogy most föltennéd bárkinek szerintem a kérdést, aki mondjuk az opera világában van, és nem tudom, számos előadást csinált, és megkérdeznéd, hogy nyúljál hozzá egy Varázs Fuvolához, hát nem biztos, hogy rá tudná rögtön vágni, hogy fú, hát nekem erre van egy koncepció a fejemben. Tehát, hogy nagyon kell vigyázni, mert ezek az operett is, bár a történetben nagyon sok a vidámság, meg nagyon-nagyon sok, ugye beszéltünk, szerelmi szálak és minden egyéb fontos dolog megjelenik, de nagyon-nagyon óvatosan kell azért hozzányúlni, mert azért nagyon sérülékeny, és pont azért, mert hordozza mindazt a sok-sok rossz-rossz olyan letéteményt, amit úgy rá, vagy bélyeget, amit ugye rányomtak, vagy rásütöttek, tehát hogy komolyan kell venni ahhoz, hogy ez megfelelő helyre kerüljön. Én nem szeretem, amikor a művészetben megjelenik a politika, és szóval mindennek megvan szerintem a fóruma, mindennek megvan a helye. Tudom, hogy vannak, akik ezt kifejezetten csinálják. Én kevésbé szeretem, pláne egy operetben szerintem ennek nincs helye, mert annak pont arról kell szólnia, hogy bárki, nem tudom én, most aki megnézte mondjuk a Moulin Rouge című filmet, az hallgatni akarta jó zenét, kicsit át akarta élni annak a kornak a szellemét, vagy a nyomorultak, ami hát mégiscsak valahol egy politikai történet, ugye Victor Hugo regénye, azt tudjuk, hogy a francia forradalom idején játszódó politikai történet, de abból is készült például egy kiváló musical film, de nem, az emberek nem a politikát. Tehát akarták a zenét, tudták, hogy mi a történet természetesen, de nem kellett abba semmi olyat beletenni. Nem szeretem, amikor valamibe beleerőltetnek, az meg a másik, hogy hú, azért, mert most nem tudom, most ez kötelezőnek kell lenni, meg most ez a trend, és akkor ezt bele kell tenni. Nagyon nagy hiba, és nagyon sok filmnél elkövetik ezt a hibát sajnos, és ezért képtelen vagyok sok mindent megnézni, akár a streaming szolgáltatókon, mert megőrülök ettől, hogy bizonyos dolgoknak, amelyeknek ott nincs helye, az egy ilyen teljes őrületes, hát megbolondult felfogás, ami a világban van, amiatt beletesszük csak azért, mert nem tudom én most annak, az bele kell tegyük, mert és nincs ott a helye.
Mire gondolsz? Tudsz mondani példákat? Vagy egy példát?
Hát nagyon sok... Nézd, amikor most mondok egy példát, a kettőt. Például egy jazzről szóló filmet, most direkt megfordítom, hogy nehogy belekössenek ebbe is. Egy jazzről szóló filmet nem tartanék hitelesnek, ha fehér színészek játszanak. De egy 19. századi Angliában játszódó arisztokratákról szóló filmet, megőrülök attól, hogy a, nem tudom én, a fehér inas nyitja ki a fekete arisztok. Hát tudjuk, hogy ilyen arisztokrata a hintóajtát. Hát tudjuk, hogy ilyen nem volt. Ilyen nem volt.
Értem.
És olyan se volt, most kifejezve azért mondom, olyan se volt, hogy tudjuk, hogy a jazz az meg a fekete színesbőrűeknek volt a műfaja. Tehát, hogy nem szeretek semmit, ami ilyen
természet idegen, igen. Azért, mert hogy... gondolunk valamit a világból, igen. Ilyen számos műcímeket meg kellett változtatni, vagy nem tudom.
Igen, szóval, hogy én ilyen értelemben is egy nagyon konzervatív fickó vagyok, és szeretem a történelmet is, úgy szeretem mindent, ahogy az volt, vagy úgy szeretem nézni, olyan alkotásokat szeretek nézni, ahogy az ami hiteles, mondjuk így történelmi értelemben is, és ezért van az, hogy én az operettet is nagyon óvom és óvnám attól, hogy bármilyen, az ezeknek nem az a célja, egy operának sem az a célja. Tehát ez szórakoztatni akar, és az ember elmegy egy operába, és
csak
megnéz egy Rossinit, egy Puccinit, egy Verdit, Donizettit, mondhatnék bárkit, nem akar. Tehát, hogy pont,
csak
pont...
szép dallamokat akarunk hallgatni.
Igen, szerintem igen. Tehát, hogy annyi mindent kapunk egyébként is a hét minden percében, politikától kezdve, hogy a színház az nem arról, nem azért megyek el színházba, én legalábbis, hogy én ott szeretnék kikapcsolódni, szeretném, igen, ha operába megyek, vagy operettet nézek, szeretnék a zenére koncentrálni, a történetre koncentrálni, és nem nem tudom, ilyen...
Demokrasz magvas gondolatokat kapni a színpadról, és a...
De azt én megkapom a mű által, hát ezek olyan remek művek, hogy ennél csodálatos, ezek nem lehet megírni.
És hogy mikor harmadjára nézel ugyanazt, akkor nem unod meg?
Nem lehet megunni, Mozartot nem lehet megunni. Aha. Mozart az nincs még egy olyan zeneszerző, akinek nem tudom, három taktusból fel lehet ismerni, hogy az Mozart, szóval...
Igen. Az... Egyébként furamódon nekem is, amikor mondjuk a Kozifántot te rendezéseire gondolok, akkor egy viszonylag konzervatív előadás van a fejemben, mert annyira én szeretem a modern opera rendezéseket egyébként. Tehát én szeretem azt, amikor ironizálnak, akár az operettel, akár az operával, és akkor így ütközhet a dolog. De hogyha mondjuk egy pont előttem van egy Kozifántot előadás, ott egy pont egy konzervatív kép van előttem, mert annyira erős a darab.
Hát igen, vagy hát szerintem a filmtörténetileg legnagyobb alkotás a Milos Formannek az Amadeus című filmje, amit nem lehet elégszer megnézni, tehát hogy azt nem lehet megunni. Az időnként az egy olyan kötelező alapmű, amit időnként meg kell nézni, és úgy kell azt a filmet, úgy kellett megcsinálni akkor, és nem kellett bele semmi olyat belerőltetni, ami akkor nem volt.
Bár állítólag az egy hamis képet fest a művészi lélekről, sokan mondják. Mondjuk engem ez nem érdekel, de hogy van egy ilyen vélemény is.
Jó, hát a film az nem az próbálja valamennyire követni a valóságot, meg a történetet, de hát azért tudjuk, hát nyilván nagyon nehéz egy teljesen más korban, amikor nem csak feljegyzésekből tudunk dolgokat, meg nagyjából tudunk csak információkat, akkor abból csinálni egy filmet, de hogy egyszerűen zseniális színészek, zseniális rendezés, és maga az egész történet. Szóval ezek csodálatos dolgok, és én szeretem, amikor ezek úgy vannak, ahogy ezek meglettek írva. Az, hogy most éppen át lehet bizonyos értelemben rendezni, lehet más díszletben játszani, de meghamisítani semmit nem kell, és nem szabad szerintem, vagy szerintem tilos.
Legyen ez a végszónk. Oliver, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk mindenről.
Én is köszönöm.